A férfi, mert az volt az illető, szerzetesi palástot viselt, lábán kunkori orrú díszcsizmát, palástját sárga övvel fogta hát a derekán. Sárgás szürke arcához jól illett a piros palást, a sárga süveg és a kékes mintájú csizma. Az a kihegyezett szöveg azonban, amely a nyakába fúródott, egyáltalán nem illett hozzá. És a megszáradt vértócsa sem, amelyben ücsörgött. Belelógtam a kondérba, és megpróbáltam az arcába nézni. Sularimpócse volt, Ngakpa apátja. Leugrottam a padlóra. A szerzetesek üveges tekintettel néztek maguk elé, mintha csak a testük lenne jelen, a lelkük nem. Úgy ültek szorosan egymás mellett a padlón lótuszülésben, mintha szoborrá váltak volna. Bármennyire is tiszteltem Nagarjunát, azért nem lehetett tökéletes a módszere, mivel éreztem, hogy ismét lüktetni kezd a fejem és szédülés kerülget. Mi történik itt, istenek? Kitalálta meg, kiáltottam rájuk. A szerzetesek csak néztek maguk elé, és nem válaszoltak. Te voltál, fordultam az egyikhez. Kérdésem ismét válasz nélkül maradt. Visszasétáltam a cellámba, és fejem alá téve a karom, leheveredtem az ágyamra. Még egyszer végig kellett gondolnom a történteket. Fél óra múlva már ismét a folyosón voltam. Ahogy kiléptem a cellám ajtaján, teljes pompájában felragyogott körülöttem a képfény. Amikor elérte a maximumot, vörös villogásba váltott át. Mintha egy kerti ünnepség spotlámpái villogtak volna körülöttem. Megálltam a raktár ajtaja előtt, és a pokolban szenvedő szerencsétlenekre ugrott a szemem. Addig-addig bámultam őket, amíg rám nem pisszegett valaki. Hé, jöjjön már ide, Mr. Wharton! Ki a fene lenne más? Kérdezte Wharton elégedetlen hangja. Hol késett? Gondolkodtam, mondtam. Ennyi ideig, Einstein fele ennyi idő alatt feltalálta az atombombát. Én nem vagyok Einstein, tiltakoztam. Ez igaz, helyeselt Wharton. És nem is lesz az. Hol a fenében van, ember? Vigyázzon, mindjárt rám lép. Közvetlenül mellettem hullámzani kezdett, majd megelevenedett a padló. Előbb csak a térdemig emelkedett fel, aztán Wharton fejét láttam a levegőben lebegni, majd felbukkant előttem az egész ember. Úgy meglepődtem, hogy csak másodpercek múlva voltam képes megszólalni. Ezt meg hogy csinálta? Wharton rám vigyorgott. Technikai zseni vagyok, nem tudta? Feltaláltam a láthatatlanná tévő köntöst. Ehhez mit szól? Amint közelebb hajoltam hozzá, egy kék színű palástot láttam a kezében. Jobban mondva néha láttam, néha pedig nem. Egyik pillanatban még ott volt az orrom előtt, a másikban pedig már Wharton-t sem láttam. Mi az ördög ez? Wharton a levegőbe bökte az ujját. Észrevettem, hogy a kék színű anyag eltűnik ebben a furcsa fényben. Tudja, hogy jöttem rá? Meg kellett törölnöm az orrom. Magának kék az orra, a zsebkendőm kék, ember, azt hittem, kiesett a kezemből, pedig éreztem, hogy ott van. És ott is volt, csak éppen nem láttam. A kék fény magában nyelte. Ekkor arra gondoltam, hogy szerzek egy kék köpenyt, és ha láthatatlanná nem is változom tőle, de nehezebb észrevenni. Mit szól hozzá? Nincs még egy kék köpenye? Wharton elvigyorodott. Ne mondja, hogy nem gondoltam magára. Tessék, itt egy másik, amit a kezében tartott, csak nagy jó indulattal lehetett köpenynek nevezni. Hiányzott az egyik ujja és több helyen is megrágták az egerek. Nem hiszem, hogy akadt volna olyan ostoba ócskás a világon, aki akár egyetlen fikinget is adott volna érte. El akartam venni tőle, de az utolsó pillanatban elrántotta előlem. $100, micsoda? Kérdeztem értetlenül. A köpeny, ez, hökkentem meg, hiszen 10 centet sem ér. Wharton megvonta a vállát. Látom, nincs tisztában a piac alapvető törvényeivel. Minden annyit ér, amennyit adnak érte. Ha szüksége van egy láthatatlanná tévő köpenyre, akkor abban az esetben is ad érte $100, ha másnak egy huncut centet sem ér. De nehogy azt mondja, hogy kihasználom a helyzetét, ráér akkor is kifizetni, ha megúsztuk ezt a kalandot. Felrántottam magamra a köpenyt. Szűk volt, nehezen mozogtam benne, nyomban le is akartam vetni, de Wharton megakadályozott benne. Hagyja csak magán, hapsikám, nem kifejezetten divatos, ám azért hasznos. Alig látok magából valamit. Most pedig gyerünk be a raktárba, halkan nyikorgott mögöttünk az ajtó, ahogy beléptünk a kacatok közé. Abban a pillanatban hangos kopácsolás ütötte meg a fülünket. Ez meg mi, suttogta Wharton. Beköltöztek a harkályok a könyvtárba. A kopácsolás nem a raktárból, hanem a szomszédos könyvtárból hallatszott. Annak ellenére, hogy jó 25 méter távolságban működhetett a zajforrás, úgy hallottuk, mintha közvetlen közelünkben verné a harkály a falat. Kalapács, mondtam Wharton-nak. Valószínűleg Bannister dolgozik oda egy Joe. Megismerem az ütéseit. Ebben a pillanatban nyikorogva kinyílott az ajtó, és belépett rajta valaki. Azon nyomban bele is botlott a magas küszöbbe, amitől halkszitkozódásba fogott. Hát ez meg kicsoda, lapuljon a falhoz, alig ha nem doktor Böhm, mindketten odalapultunk. A jövevény alig néhány lépésnyire húzott el mellettünk. Ha nincs rajtunk a láthatatlanná tévő köpeny, minden bizonnyal észrevett volna bennünket. Mi az az izé a nyakában tudakolt a Varton? Stetoszkóp. Mi a francnak? A falakat hallgatja. A falakat? Tátotta el a száját Varton. Mi van a falakban, amit hallgatnia kell? Rovarok. Penészgombák, ilyesmi. Ki bízta meg vele, hördült fel Mr. Varton. Tudtommal nem bíztunk meg külsős szakértőket. Dr. Böhm magánszorgalomból keresi a penészgombákat. Hogy magánszorgalomból? Elmondtam neki mindent, amit Böhm doktorról és a tevékenységéről csak tudtam. Varton elképedve hallgatta. Már az sem idegesítette, hogy a vörös fények egyre ott villogtak körülöttünk. Amikor befejeztem, hosszú másodpercekig csendülte meg a termet. Rövid időre még Bannister is abba hagyta a kopácsolást. Varton rám pislogott. Azt mondja ez a doktor, ez a Böhm bolond. Úgy látszik, hogy igen, és ezt az egészet csak azért csinálták, hogy szórakoztassák. Hogy eleget tegyenek a Hobartjának. Nem kifejezetten Hobart, próbáltam megvédeni az úgynevezett AIDS kutatóbázis létrehozóit. Azt hiszem, legalább annyira gyógyterápia is, annyi pénzért, amibe az kerülhetett. A nagyon gazdagok megengedhetik maguknak. A fenébe is magyarázzon már meg nekem valamit. Ha mindaz igaz, amit most elmondott, vajon miért öltek meg két embert is közülük? Ha jól emlékszem, az egyik magas, fekete képű ember volt. Mr. Kaplan, a másik Mr. Scott. Gondolja, hogy Mr. Böhm tette hidegre őket? Miért éppen ő? Mert őrült. Amit ön elmondott, abból világos, hogy az. Ez még nem jelenti azt, hogy gyilkos is. Biztosan volt rá valami oka. Az őrültek fejébe nehéz belelátni. Hát ha azt hitte, hogy el akarják lopni tőle a gombáit. Mr. Böhm szereti a társait. Ezt meg honnan tudja? Hardövé doktornőtől. Gyerünk, nézzük meg a fickót. Óvatosan átlopóztunk a könyvtárba. Azaz csak lopóztunk volna. Alig közelítettük meg az átvezető ajtót, a levegő örvényleni kezdett körülöttünk. Vigyázzon, kiáltottam rá. Jön a tigris, mi a franc? A tigris egy nővel a hátán, Varton a falhoz préselte magát. Remélem, nem igazi. Tigrist még képen sem szeretek nézegetni. Ezúttal azonban nem a tigris és nem a pezsgős poharat emelgető Kitty Lovenstein jelent meg a szemünk előtt, hanem a repülő karosszék. Vartonban benszakadt a szó, amikor meglátta. A széles, nehéz karosszék lepkeként lebegett előttünk a levegőben. Szinte elveszve benne egy sovány férfi lógázta ki belőle a lábát. Tétova volt a tekintete, mintha nem lett volna biztos benne, hogy elbír-e a repülő monstrummal. A szék furcsán billegett a levegőben, mintha érezte volna, hogy bizonytalan kéz próbálja irányítani. A vékony bajuszú, idősebb férfi közben folyamatosan tátogott. Vagy néma volt a felvétel, vagy az idő vasfoga rágta el a hangját. Ez meg mi az ördög, nyögte a fülembe Varton. A férfi jó 2 méterrel a padló felett lebegett, ám nem ebben a szobában. Akárhogy is figyeltem, nem tudtam azonosítani a termet. Akár a könyvtárterem is lehetett. A karosszékben ücsörgő fickó előrehajolt. Olyannyira, hogy majdnem kiesett belőle. Kotorászott egy kicsit a székülőkéje alatt, majd visszahúzta a kezét, aztán felénk mutatta a zsákmányát. Egy ufas katuja volt az ujjai között. Mi a fene ez? Figyelje csak! A férfi egyfolytában tátogatta a száját. Megpróbáltam leolvasni róla valamit, aztán feladtam. Az volt az érzésem, hogy nem angolul beszél. A férfi ekkor még magasabbra emelte a skatuját, mintha arra biztatna bennünket, hogy nézzük csak meg alaposabban. Gyufas katuja, morogta Varton. Nem is kétséges, hogy az, a gyufas katuja ekkor a padlóra hullott. A szék lassan, nyugodtan mellé ereszkedett. A férfi ismét felénk mutatta a kezét. Már nem a skatuja volt benne, hanem egy barna fémdoboz. Ez mi? Kérdezte Varton. Annyit tudok, mint maga. Varton hümmögött, aztán felmordult. Már értem. Azt akarja értésünkre adni, hogy a barna doboz akkora, hogy elfér egy gyufas katujában is. Lehet, hogy ez egy reklám. Az a kérdés, hogy minek a reklámja? Ekkor menetrendszerűen villant egyet a fény, majd eltűnt a karosszék, a benne ücsörgő férfi és a doboz is. Mi a fene volt ez? Nem válaszolhattam, mert a következő szempillantásban elhallgatott a szomszédban a kopácsolás. Haragos kiáltásokat hallottunk, majd egy hatalmas ordítást. Varton megragadta a karom. A francba itt törnek valakit. Gyerünk, Lawrence! Felpattantunk és futni kezdtünk a könyvtárba vezető ajtó felé. Szűk köpenyem akadályozott ugyan a mozgásban, de nem volt idő rá, hogy levessem. Futottam, mint a nyúl a kukoricásban. Nem is bírtam sokáig. A lábam talán még bírta volna, az egyensúly érzékem azonban nem. Egyszerre csak elveszítettem szegényt, és már is úton voltam a padló felé. Akkor átkoppantam rajta, hogy attól tartottam, ez az utolsó hang, amit életembe hallok. Főleg, hogy abban a pillanatban, ahogy végigterültem a padlón, valaki a mellkasomra ült és a fülembe lihegett. Őszintén szólva, már azt is udvariatlanságnak tartom, hogy valaki csak úgy, se szó, se beszéd, mások mellkasára hűljön, azt azonban már mélyen elítélem, hogy meg is akarja ölni őket. Mert hogy az a fickó, aki a mellemre ült, azt akarta csinálni velem, ahhoz kétség sem férhetett. A képfény villant egyet és a villanás világosságánál egy hegyes végű kalapácsot láttam a fejem felett lebegni, amely a következő pillanatban lecsapott rám. Az utolsó pillanatban rántottam el előle a fejem, és csak úgy, találomra, belekaszáltam a levegőbe. A kérdés az volt, hogy melyikük lesz a győztes, a kalapácse, vagy az öklöm. Az igazi győztes Mr. Wharton lett. Úgy bontakozott ki az ismét felvillanó képfényből, mintha egy másik dimenzióból került volna elő. Kinyújtotta a karját, és a kalapácsos fickóra bökött a mutató ujjával. Kezeket fel, gyorsan, mert a kalapács lecsapott rá. Wharton nagyot ordított, és hátra kapta a fejét. Kezét az arcára szorította. Támadónk villám sebesen felpattant a mellkasomról, és beleveszett a képfénybe. Feltérdeltem, és elkaptam Wharton vállát. Mi történt, Wharton? Jól van? Wharton leeresztette a kezét. Maga szerint hány szemem van? Szerintem 3. Nekem 2 is elég lenne. Pedig 3 van, egy a homloka közepén, csak az nem látszik. Ne jöjjön már nekem ezzel a buddhista hadovával. Látszik valami a képemen? Nem látok semmi különöset. Akkor csak a szemöldökömet csúrolta a kalapács feje. Az Istenért, áruljon már el nekem valamit. Miért van az, hogy mindenkinek az én szemem kell? A nyemcsilit szór bele, ez a fickó pedig majdnem kiveri a kalapácsával. Maga szerint miért? Mert irigylik, mondtam. Wharton keze megállt a szemöldökén. Irigylik, miért? Mert olyan, mint az őzikéjé, dicsértem. Nem mondták még magának? Wharton felállt és tovább tapogatta a szemöldökét. Itt, mintha éreznék valamit. Különben menjen maga a fenébe, ha nem vagyok maga mellett, gyamcórimpócse már azon törhetné a fejét, hogy hova dugja a holttestét. Ebben a pillanatban ismét felhangzott az orrunk előtt a kalapálás. A francba, sziszegte Wharton. Ez már sosem hagyja abba. A kalapácsolás tovább folytatódott. Akárki is verte a falat, ott guggolhatott alig néhány méternyire tőlünk. És ott is guggolt. Éppen felemelte a kalapácsát, hogy a falra vágjon bele, amikor Wharton elkapta és egyetlen mozdulattal kitépte a kezéből a szerszámot. A kopácsoló nagyot ordított és felénk fordult. Mr. Bannister volt. Wharton felemelte a kalapácsot, és Bannister fejére célzott vele. Bannister tovább ordított, ahogy csak a száján kifért. Gyilkos segítség! Gyilkos! Éppen csak annyi időm maradt, hogy befogjam a száját. Wharton ez alatt megnézegette a kalapácsot, majd lehajította a padlóra. Ne ordítson már, Bannister, szólt rá a titkárra, aki ekkor már nem is ordított. Nehéz úgy ordítani, ha befogják valakinek a száját. Mit akarnak tőlem, lihegte Bannister, amikor végre levettem a tenyerem a képéről. Mi a francot akarnak maguk tőlem? Maga akart agyoncsapni az imént, kérdeztem a bejárat felé mutatva. Bannister köhögött, majd köpött egyet. Maguk tényleg megbolondultak, mit akartam én? Megismételtem a kérdésemet, mire hevesen megrázta a fejét. De hogy akartam én megölni magát, azt sem tudtam, hogy itt jár a közelben. Itt ültem a falnál és kalapáltam. És mit állapított meg, tudakolta Wharton. Bannister megcsóválta a fejét. Sokkal rosszabb a helyzet, mint gondoltam. Alig ha nem újra kell tervezni a költségvetést. Egyel több ok arra, hogy elhúzunk innen, mondta Wharton. Annyira azért nem kell megijedni, tiltakozott Bannister. Ha költségkímélő módszereket alkalmazunk. Wharton felvette a padlóról a kalapácsot. Ez a magáé? Kérdezte. Persze, hogy az enyém, hökkent meg Bannister. Hány kalapácsa van? Bannister megvonta a vállát. Hát, van néhány. Mindig alaposan felkészülök, ha megbíznak valamivel. Nem látott valaki errefelé, ami kalapált? Bannister megvakargatta az orrát. Ami azt illeti, láttam. Kit látott? Bannister komoran maga elé bámult. Böhm doktort. Szóval őt látta, morogta Wharton. Beszélt is vele, nem én. Pedig, mintha kiabálást hallottam volna. Nem kiabálás volt az, a fickó énekelt. Énekelt, hökkentem meg. Mit énekelt? Őszintén szólva várjon csak. Valami olyasmit, hogy megtalálom, amit a falba dugtak. Az a fickó lehet, hogy jó orvos, de sült bolond, azt tuti. Mást nem tapasztalt. Bannister felháborodottan kapta fel a fejét. Hogy nem tapasztaltam-e mást, képzeljék, nem, nekem már ennyi is éppen elég. És, ha már itt tartunk, Mr. Wharton, beszélnem kell önnel, mégpedig sürgősen. Jelentőség teljesen rám nézett, én azonban nem vettem alapot. és Wharton sem. Hát beszéljen, Vincentet Wharton a szemöldökét tapogatva. Szóval, az a helyzet, Mr. Wharton, hogy annak idején örömmel vállaltam ezt a megbízatást, elvégre ritkán kap az emberehez hasonló feladatot. Azért is jöttem ide, mert vonzott a kihívás, de vonzott a táj is, a titokzatos Kelet, Nepál, és a többi. Azt hittem, hogy eltekintve néhány apróságtól, ez egy békés vidék, ahol csengő szól a jakok nyakán, az emberek barátságosan integetnek, és a nyelvüket is kidugják a nagy tisztelettől. Szóval, azért hoztam magammal a családomat is, hogy pihenjenek, csodálják meg a hegyeket, és a többi. És erre mi történik? Akkor sem lehetnének nagyobb veszélyben, ha az iraki háborúba hívtam volna őket. Rövid idő alatt annyi gyilkosságot követtek itt el, hogy már megszámolni sem vagyok képes. Megállás nélkül szeretteim életéért reszketek. Maguk nem látják a szegény gyerekeimet és a feleségemet, akik ugyancsak ki van a félelemtől. Én tisztelettel bejelentem önnek, mint az eseti bizottság tagjának, hogy el szeretnék menni innen. Kérem, hogy a körülményekre való tekintettel gyorsítsuk fel a munkálatokat. Wharton megtapogatta a szemöldök csontját és türelmetlenül leintette. Jól van, majd közvetítem a kérését a többieknek. Bár nem vagyok tisztában vele, hogy gyorsíthatnánk meg a munkát. Különben hol az ördögben lehet Mr. Böhm? Itt vagyok, mondta egy ideges hang. Egyszerre fordultunk a hang felé. Dr. Böhm állt a hátunk mögött. Olyan lángoló haraggal az arcán, hogy hátra hőköltünk tőle. Mivel Böhm doktor egyik kezét fehér köpenye zsebében tartotta, Wharton nem rontott ajtóstól a házba. Csak hogy megvan, doktor, mosolygott rá. Már azt hittük, elnyelte ez a ragyogás. Még nem nyelt el, mondta Böhm doktor. Aranykeretes szemüvegém furcsa táncot járt a kék fény. Bár ez az úr, Bannisterre mutatott, azt hiszem, nagyon szívesen venné. Én, hökkent meg Bannister. Miért venném szívesen? A fal miatt, mondta doktor Böhm. Miért? Mi van a falban? Penész. Na, az van, bólintott bele egyezőm Bannister. Az valóban van, és ez az én nagy problémám. Tudják, mit jelent, ha egy fal belülről penészedik? Legalább 20%-nyi plusz költséget. Blabla, blabla, legyinted Böhm. Hogy mondja, maga is azt a penészt keresi, amit én, ne tegyen úgy, mintha nem tudná, miről van szó. Én a maguk helyében kivallatnám a fickót. Megkérdezném tőle, hogy a Bayer cég küldte ide, vagy egy másik gyógyszergyár. Amióta azok az idióta asszisztensek elhíresztelték, hogy megtaláltam az ECL-szerét, nyakamra jár mindenki. Mindenki meg akarja találni az univerzális penészt. Különben tudom, hogy itt kell rejtőznie és honnan tudja, kíváncsiskodott Wharton. Intuíció, ezt hiába is magyaráznám önöknek. Intuíciója, vagy van, vagy nincs valakinek. Olyan, mintha énekelni akarna az, akinek nincs hangja. Mint például én, de nekem van. Mi csodája? Kérdezte Wharton, aki egyre inkább kezdte elveszíteni a fonalat. Intuícióm, mondta Böhm. Kalapácsa nincs, az is van, felelte Böhm. Gumikalapácsom, ha bent van a penész a falban, reagál rá. Úgy érti a kalapácsra? Persze, hogy arra, a penész tudatos lény. Várja, hogy megtalálják, és hasznára lehessen a megtalálóinak. Ezért bizonyos jeleket ad le. Csak nem énekel ő is. Rezonál. Hol rezonál? A kalapács nyelén, de most már elfáradtam, tette hozzá váratlanul. Visszamegyek a többiekhez. Szólok Josénak, hogy ki kellene fejlesztenünk egy még intelligensebb keresőműszert. Majd én elkísérem, doktor, ajánkozott Wharton. Böhm azonban leintette. Ne jöjjön velem, kérem, ha átveszem a szagát, vége mindennek. Az én szagomat hökkent meg Wharton. Úgy van. A penész már megszokta a szagomat, elvégre napok óta itt éblábolok a közelében. Ha hamarosan egy hullámhozra kerülök vele, én is rezonálni kezdek, mint a kalapács nyele. Akkor megtalálom. Ne akarjon elszúrni nekem mindent. Jól van, sóhajtotta Wharton. Ez esetben nem megyek magával. Inkább velem jöjjön, ajánkozott Bannister. Úgyis meg kellene beszélnünk még néhány apróságot. Úgy alakult, hogy egyedül maradtam a könyvtárteremben. Nem alakult valami jól. Erre már nem sokkal a többiek távozása után rájöttem. Alig hogy a falhoz támaszkodva elkezdtem túráztatni az agyam, csalhatatlan biztonsággal megéreztem, hogy nem vagyok egyedül a könyvtárteremben. Visszafojtottam a lélegzetemet, hogy még biztosabb lehessek benne. Apró recsenéseket hallottam, amelyek arról árulkodtak, hogy közeledik felém valaki. A kék fény ezúttal alig világított, így hiába volt rajtam a kényelmetlen kék köpeny, nem sokra mentem vele. Azért tettem egy próbát. Szép lassan, óvatosan lépkedve elindultam az ajtó felé. Félig nyitva volt, akárki is ment ki rajta utoljára, nem tartotta fontosnak, hogy becsukja. Hé, van itt valaki? Kérdeztem, mintha nem lennék biztos a dolgomban. Természetesen nem válaszolt senki. azaz dehogy nem. Abban a pillanatban, ahogy elhangzott a kérdésem, az ajtó halkan becsukódott. Nem nyikorgott, mint máskor, olyan halkan csattant be, mintha a nyembe olajozta volna. Szerencsére nincs, sóhajtottam fel. Bárki is volt a könyvtárban, meg kellett hallania. Meg is hallotta. Leslie, hallottam hirtelen egy suttogó hangot. Kedves Leslie, ezzel együtt az illatát is megéreztem. Furcsa, kisé édeskés, múlt századi környi illata csapott felém. Ki van itt? Kérdeztem jobbra-balra tekintgetve. Ki szólít? Nem találod ki, kedves, mintha közvetlenül a fülem mellett suttogott volna. Villámgyorsan behúzódtam egy könyvhalom mögé. Ki vagy? Kérdeztem szándékosan remegő hangon. A hang felkuncogott. Hiszen láttál már a tigris hátán. Jézusom, kiáltottam fel. Ez nem lehet igaz. Ki, vagy ismeretlen, nem tudod a nevem? Nem, morogtam, miközben megpróbáltam átfúrni a szemem a kék fénnyel kevert sötétségen. Nem ismerlek, a hang gazdája felnevetett. Dehogy nem ismersz, hiszen eleget láttál, az lehetetlen, mondtam, az egy régi felvétel. Te nem lehetsz élő, nem is vagyok az, hangfelvétel vagy. Dehogy, suttogta a hang, lélek vagyok, egy réges-régen meghalt lány lelke. Lelkek nincsenek, éppen te mondod ezt egy tanult rimpócse. Ezt honnan tudod? Ismét a halk kuncogás. Mi már mindent tudunk ide át. Mit akarsz hát tőlem? Magammal akarlak vinni, Leslie. A hang, mintha közeledett volna felém. Közvetlenül velem szemben egy könyvkupac állt, mintha a mögül hallottam volna a hangját. És jól ismertem be az irányt. Erről akkor győződhettem meg, amikor egy halvány, kontúrtalan árnyék bukkant fel a kupac előtt. Úgy látszott, mintha egyszerűen csak keresztül liveget volna rajta. Úgy, hogy a könyvek meg sem mozdultak tőle, akaratlanul is hátrálni kezdtem. Egy másik könyvkupac felé hátráltam. Az árnyék lassan felém közeledett. Gyere drágám, gyere! Ne félj, csak egy pillanat az egész. Ráteszem csupán a kezem, és már együtt is leszünk, abban a másik világban, ahol soha nem kell többé elválnunk egymástól. Vártam, hogy a közelembe érjen és a szemébe nézhessek. Bár hajdani tanítóm és mesterem, Racskumar Szint szerint nem jó a kísértetek szemébe nézni. Ha kísértet közelében jársz, jobb, ha behunyod a szemed és becsukod a szád. Ha nem teszed, könnyen kicsalhatja belőled a lelked, és ő maga bújik beléd. Megráztam magam és összeszorítottam az öklöm. Hát akkor gyerünk, suttogó lélek, mérjük össze az erőnket. Akkor döbbentem csak rá, hogy mekkora hibát követtem el, amikor éreztem, hogy hátulról a nyakamba hullik valami. Hideg volt és vékony, hosszú, mint a kígyók, és úgy is vonaglott a nyakamon. Egyetlen pillanatig élő csúszómászónak hittem, de csak hűvös kötél volt. Elkaptad, hallottam egy határozott, egyáltalán nem kísértethez illő női hangot. Megvan, lihegte valaki a fülembe. Megvan, rohadék, tényleg megvoltam. Hiába kapálódtam, nem sikerült elkapnom. Olyan ügyesen táncolt a hátam mögött, hogy sem kézzel, sem lábbal nem értem el. Kész vagy? Kérdezte a határozott hang. Azonnal. Még egy utolsó szorítás, és mehet Gyantó Rimpócse gyűjteményébe. Alig ha nem el is gáncsolt, mivel nagyot koppant a térdem a padlón. Végeztél már vele? Még egy pillanat. Éppen kezdtem volna kétségbe esni, amikor végre bekövetkezett, amire vártam. Támadóm nagyot rántott a kötélen, minek következtében közelebb került hozzám. Olyannyira, hogy a hátamhoz tapadt. Éreztem két kemény, telt keblét, nekem feszülő ágyékát. Minden erejét beleadta a szorításba. Lehajoltam, és óriási lendülettel megpróbáltam áthajítani a fejemen. Tartottam tőle, hogy nem sikerül majd tökéletesen, de szerencsére egészen jól ment. Felemelkedett a levegőbe, átszállt a fejem felett, nekivágódott a könyvhalom oldalának. Erős robajlás jelezte, hogy a kupac megbillent, és alig ha nem rázuhantak a könyvek. Hol vagy, darling? Hallottam egy zavarodott hangot. Hol vagy? Itt vagyok, nyögte a másik hang. Betemettek ezek a kurva könyvek? Végeztél vele? Nem hiszem. Lehajított a hátáról. Jól van, csak ne pánikolj, vedd elő a revolveredet, oké? Várj csak, felállok. Istenem, de megütöttem az oldalamat. Már minden rendben, álld el az ajtó felé vezető utat. Tüzei, ha észreveszed, ne folytsam meg inkább. Most már ne szarakodjunk ezzel. Azonnal hozok egy lámpát. Akárhogy is, szép kis csávába kerültem. Nem volt nálam a revolverem, ráadásul a kék fény sem volt képes elrejteni előlük. Hol a fenében vagytok, őrangyalaim? Még az eddigieknél is jobban megijedtem, amikor a kötél lehullott mellém a padlóra. Egyetlen röpke pillanatig azt hittem, egy újabb, minden eddiginél nagyobb kígyó akar a nyakam köré csavarodni, ám még idejében rádöbbentem, hogy a kígyó a kötél és a kék fénytől érintetlen sötétségbe vurkolódzott mennyezetről hullott alá. Hirtelen éles, fülsértő fűcó harsant odafentről. Gyere már, hapsikám, mert kinyugasztanak. Vele kapaszkodtam a kötél végébe és minden erőmet megfeszítve felfelé másztam rajta. Igyekvésem azonban nem hozta meg a várt eredményt. Alig 2 méter magasra sikerült csak felkapaszkodnom, már is csúsztam vissza. A kötél síkos volt, én pedig elszoktam a kötélmászástól. Alig hanem akkor másztam fel utoljára egy szakadék oldalán, amikor racskumar szing. Mit piszmog már ember, ha nem lépsz a gázpedálra kifordítanak a bőrödből? Nem volt mese, ismét csak meg kellett indulnom felfelé. Újra feljutottam 2 méter magasra, és újra csak visszacsúsztam volna, de ekkor a mennybeliek már óvatosabbak voltak. A kötél megrándult, s vele együtt felröppentem én is a magasba. Közvetlenül alattam ideges kiáltások hasítottak a kék ragyogásba. Hol van a fickó? Az előbb még itt volt, most hol van? Én úgy láttam, mintha felrepült volna az égbe. Hova? Fel a magasba. Felrepült. Mintha szárnya nőtt volna. A következő pillanatban elszabadult odalent a pokol. Golyók süvítettek el mellettem, majd esőként kopogtak a tetőszerkezeten. Amint felértem a gerendák közé, elkapta valaki a karom. Megrántotta és még feljebb emelt. Meg sem lepődtem, amikor anyát láttam magam mellett egy gerendán. Ezt megúsztad, dünnyögte a szellem. Nem, vagy az a kimondott Tarzan majma, elszoktam a kötélmászástól, védekeztem. Hát, ha így mennek tovább a dolgok, vissza kellene szoknod rá. Ki volt a 2 spiné? Mondtam neki, hogy nem vagyok biztos benne. Lehetett ez is, meg az is. Jobban mondva ezek is, meg azok is. Ebben a pillanatban felbukkant egy másik szellem is a háttérben. Üdv az érkezőnek, intett felém. Na, milyen innen a kilátás? Figyelemre méltó, dicsértem, pedig nemigen láttam odalent semmit a kékes ragyogástól. Ki a fene lövöldözik itt? Kérdezte a harmadik, a második mögött egyensúlyozó dagadt szellem, megigazgatva a képén az állarcát. Mikor vehetem már le ezt az izét? Majd, ha végeztünk, mondtam. Jézusom, ha egyszer elmesélem valakinek ezt a szarságot, nem fogja elhinni. Különben tudod, hogy tériszonyos voltam eddig? Még a sámlira sem mertem felállni. Örülök, hogy elmúlt, bólintottam. A kövér szellem nagyot nyögött. Frászt múlt el, csak még szarabb lett az egész. Ha nem félnék tőle, hogy kiukasztják a bőröm, bebújnék a könyvek közé és odekkolnék, amíg csak ki nem hal az emberiség. Imádom a magaslati levegőt, örvendezett a negyedik. Világéletemben erre vágytam. Figyeljetek, mondta ekkor az, aki felrántotta kötéllel. El kell tűnnünk innen, az egyik csajhoz valami lámpát és levadásznak bennünket. Ugorjunk a fejükre, és ha mellé esünk, én tuti, hogy nem ugrálok, tiltakozott a kövér. Tuti, hogy kitörném mind a két lábam. Van valami ötleted, haver? Le kellene lépnünk, ahogy mondtad. Okos-okos és tovább. Végig megyünk a gerendákon. Jézusom, biztos voltam benne, hogy ezt fogja mondani. Aztán, ha épségben átérünk a másik terembe, nyert ügyünk van. Ha átérünk, mint artisták a kötélen, úgy egyensúlyoztunk a gerendákon. Közben még a szánkat is be kellett fognunk, nehogy a meggyilkolásomra váró hölgy kiszúrja, hogy nagy a mozgás a feje felett. Jól is ment minden egészen addig, amíg át nem értünk a kacatterembe. Ott azonban tragédia történt. Éreztem, hogy a gerenda lejteni kezd a talpam alatt, még hozzá olyan hirtelen, hogy nem tudtam megállni. Vigyázzatok, kiáltottam egy nagyot, pedig hallgatnom kellett volna, mint a csukának a sütőben áhordított egy hang a fülembe, és valaki a karomba kapaszkodott. Fogj meg, haver, megfogtam, de nem tudtam megtartani. Annyira nem, hogy magával rántott. Mindketten végig szánkáztunk a törött gerendán, majd hangos kiáltozás közepette lepottyantunk a kacatok közé. Rá egy közöttük bóklászó nő fejére. A nő visított, ahogy a torkán kifért. Én ordítottam, és ordítottak a nyenek is. Egészen addig szólt az üvöltő kórus, amíg el nem kaptam a hölgy nyakát. És, ha már elkaptam, meg is szorongattam egy kicsit. És ez volt a baj. Láthatóan nem tetszett neki a szorongatásom. Olyannyira nem, hogy éreztem, amint szorongatás közben a hasamnak nyomódik valami. Mindhárman a padlón feküdtünk, ő is, én is, és a nyen is. Éppen azon törtem a fejem, hogy mivel kezdjem a társalgást, amikor a nyem fájdalmasan felkiáltott. A kurva anyját, kiszakadt a gatyám, a 200 dolcsis gatyám, pedig ez az egyetlen darab volt egész Idahóban, amelyik rám jött. A nő megcsiklandozta a hasamat a hegyes valamivel. Nem szállna le rólam, he? A kék fény fellobbant, és, mintha reflektor lett volna, a képünkbe világított. A nő ismét nagyot sikított. Leslie, én is kiáltottam egyet. Doris, valóban Miss Doris Hardövé feküdt mellettem egy hosszúkás tárgyal a kezében. Olyan rémült volt a képe, amilyennek talán még soha nem is láttam. Mit keresel te itt? Kérdeztem, mert hirtelennyében más nem jutott az eszembe. Miss Hardövé habozott egy kicsit, aztán csak kibökte. Mr. Bömöt. Miért keresed? Hogy miért keresem? Mert nekem kell vigyáznom rá. Én vagyok ma az ügyeletes. Aztán ismét óriásit sikoltott. Akkorát, hogy visszaestem a padlóra, pedig már úton voltam felfelé. Jézusom, ez kicsoda, kicsoda ez a nagyseggű. Egynyen, mondtam, ártalmatlan hegyi szellem. Hardövé doktornő azonban nem igen hihetett a nyen ártalmatlanságában, mert folytatta a visítozást. Közben behunyta a szemét, hogy ne is lássa rémülete okát. Megragadtam az alkalmat és a nyen karját. Húzz el gyorsan, súgtam a fülébe. Hova húzlak? Fel a gerendára a többiekhez. Frászt! Örülök, hogy egyszer lejöttem róla. Akkor bújj el a cuccok mögött. Csak vigyázz, mert a géppisztolygolyók imádják a kövéreket. A nyen kelletlen sóhajtozás közepette a semmibe veszett. Csak reménykedhettem benne, hogy a társai hamarabb megtalálják, mint a géppisztolygolyók. Hardövé doktornő egyszer csak kinyitotta a szemét, és rémülten rám merett. Hol van? Kérdezte. Micsoda? Hökkentem meg. A nyen. Miféle nyen? Aki az előbb itt volt. A mesztelen seggű. Kerekre tágult a szemem meglepetésemben. Miről beszélsz? Doris jobbra-balra forgatta a fejét, de nem látott semmi gyanúsat. Az imént itt volt egy zöld képű valaki, nagy és fehér volt a feneke, és te azt mondtad, hogy egy nyen. Részvételes tekintettel simogattam meg az arcát. Jól érzed magad, szívem? Doris ingerülten eltolta a kezem. Akár meg is esküdnék rá. Tényleg nem volt itt senki? Tényleg? Ha itt lett volna, miért tagadnám le? Doris nagyot nyögött, és a könyökére támaszkodott. Iszonyúan megijedhettem. Esküdni mertem volna rá, hogy egy nyen járt itt, tudod, akiről már korábban beszéltél. El akartam kérni tőle a stukkerét, de meglepetten tapasztaltam, hogy nem stukker az, amit annak hittem. Mi ez itt nálad? Kérdeztem gyanakodva. Mi lenne? Egy gumikalapács. Minek az neked? Ez legyen az én titkom, mondta visszautasítom. Láttam a szemén, hogy egyre gyanakvóbban néz rám. Te hogy kerültél ide, és főleg, mit keresel itt? A könyvtárba indultam, mondtam. Mit akartál ott? Hogy mit akartam, hökkentem meg. Azért jöttem Gakpába, hogy érdekes könyveket tanulmányozlak. Sajnos, eddig csak kóborhullákat tanulmányozhattam helyettük. Eljött az ideje, hogy változtassak a dolgon. Hardövé doktornő rövid töprengés után barátságosra vette a figurát. Olyannyira, hogy hozzám simult, és csókot nyomott a képemre. Hiányoztál, Leslie, búgta sokat sejtetőn. Te is nekem, simogattam meg a haját. Este bemehetek hozzád. Úgy érzem, mintha egy évszázada nem találkoztunk volna. Néha egyetlen nap is hosszabbnak tűnik, mint az évszázadok. Váratlanul felkapcsolta a lámpáját és felvilágított vele a magasba. A fénycsóva a törött gerendán állapodott meg. Szerencsére sem ember, semmilyen nem került a lámpa fénykörébe. Hogy is történt, hogy összefutottunk az előbb, kérdezte összehúzva a szemöldökét. Véletlenül neked ütköztem a sötétben. És a nyen? Kérlek, Doris, nem volt itt semmiféle nyen. Értem. Tehát nem úgy történt a dolog, hogy te és a nyen leestetek arról a törött gerendáról? Jézusom, Doris, mi a fenét kerestem volna egy törött gerendán egy nyen társaságában, ez egyszerűen nevetséges. Doris felemelte a mutató ujját. Ebben a kolostorban semmi sem nevetséges, szívem. De azért hiszek neked. Felsegítettem, és a kezébe nyomtam a kalapácsát, amely gazdátlanul a padlón hevert. Itt a kalapácsod, szívem. Köszönöm, darling, mosolygott hálásan rám. Még mindig azon töröm a fejem, hogy miért kell neked gumikalapáccsal, a föld alatt, egy jócska kacatraktárban. Ó, ez csak egy régi emlék, legyintett Doris. Olyan, mint egy amulett. Bár semmire sem használható, bátrabb vagyok, ha velem van. De azért, ha valakinek a fejére ütnél vele, nem köszönné meg, mi? Ugyan, kinek ütnék én a fejére vele? Azon kívül egészen lágy gumiból készült. Inkább játék, mint igazi gumikalapács. Apropó, nem láttad valahol Böhm doktort? Csendes beszélgetésbe merülve sétáltunk a kijárat felé. Már majdnem elértük az ajtót, amikor belebotlottam valamibe. Lehajoltam, hogy megnézzem, mi az, de nem láttam a padlón semmit, csak sötétséget. Kattints csak fel a zseblámpádat, szívem, kértem a doktornőt, miközben arra gondoltam, hogy talán az egyik női hanggazdája kuporoghat odalent, arra várva, hogy a hátamat mutassam felé. Halk kattanást hallottam, mégis maradt a sötétség. Jézusom, annyira ideges vagyok, hogy nem vagyok képes. Add ide, kérlek, elvettem tőle a lámpát és felkattintottam. A padlón, arccal lefelé egy férfi feküdt. Keze, lába szétvetve, mintha napfürdőzne. Doris sikoltott egyet. Diszkrét kis sikoltás volt, és nem is tűnt őszintének. Arra gyanakodtam, hogy Doris már korábban is tudhatta, ki fekszik a padlón. Istenem, Leslie, Jézusom, ott fekszik valaki, Jézusom, ott valaki. Lehajoltam és szemügyre vettem a fekvőt. Őszintén megvalva, nem volt könnyű dolgom. legszívesebben letérdeltem volna, és megvizsgáltam volna azt a csúnya sebet, amelyet a tarkóján láttam, és a vérpatakot is, amely már alvadni kezdett mellette. Csak hogy nem tehettem, a Doris kezében szorongatott kalapács óvatosságra intett. Jézusom, Leslie, ki es simult egyre szorosabban hozzám. Oldalamhoz préselte ruganyos kebleit, ami nem zavart.